Epilógus. Amikor a hölgyek benne vannak egy olyan párkapcsolatban, ami nem is párkapcsolat, akkor van egy szimbolikus gyakorlatom, amellyel igen gyorsan meg tudom mutatni nekik a különbséget, hogy érezhetik magukat a kapcsolaton belül és kívül. Megkérdezem a szemben ülőtől, hogy mutathatok-e neki valamit. A két állapot közti különbséget azzal szimbolizálom, hogy először felülről lenyomom a mellkasuk felső részét. Egy előadásomon történt, hogy az egyik hallgatóval is ezt tettem. Lélegezz, kisasszony, milyen?
Igen, kellemetlen.
Mi az, hogy kellemetlen? Hogy lélegzel? Könnyen?
Nem. Nem tudok, és ez eléggé fáj.
No, akkor most nézd ezt. Most milyen lélegezni, és elengedem a szorítást.
Szuper.
Milyen?
Csodálatos.
Tehát jó erősen megnyomtam a mellkasát, hogy megérezze, milyen úgy lélegezni, amikor valami súlyos teherként éveken, évtizedeken keresztül nyomja. Minek váltani? Ez a kérdés. Hát csak azért, hogy szabadon tudjanak lélegezni. Óriási a tét. Nagyon nagy a különbség. Jól funkcionálni egy halott párkapcsolatban lehetetlen. Két ember karjához egy félig elrothadó csontváz van láncolva, amelynek a szagát széljárástól függően érzik. Ha szemből fúj a szél, akkor látszólag minden happy. Ha hátulról kapják a szelet, akkor mindketten megérzik a bűzét a hullának, amit ott vonszolnak maguk közt. Ilyenkor mutogatnak egymásra, kurva anyáznak, mindig a másik a hibás. Ez élet? Nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Egy életünk van, s ezt az egy életet hazugságokra alapozva elpocsékolni nagyon kockázatos, mert ilyenkor már sajnos bekövetkezik a mintakövetés a gyerekek részéről, akik közben azt hiszik, hogy jó mintát látnak, azt elsajátítják, miközben ez a minta valójában nem működik. Hitelesen nem működik. Ők meg azt hiszik, hogy az anya meg az apa kiegyensúlyozott, jó kapcsolatban él, miközben a görcs nő évek, évtizedek óta nem tudott szabadon levegőt venni. Megtalálja pótlásként a saját örömét a barátaival, a hobbiban, új emberekkel, fiatalokkal maga körül, látszólag mer új dolgokba belevágni, de abba a valódi, súlyos megmérettetésbe nem. Inkább azt mondja, ezért a házért én is megdolgoztam, a francért fogok elmenni egy másik házba, ahol mindet újra kell alkotni a virágoktól elkezdve mindent. Közben meg el akarja felejteni azt, hogy egy másik lakásban, egy másik kertben kezdetben pusztaság lenne, de ugyanakkor megszületne a komoly kihívás lehetősége, és mindezt úgy csinálhatná, hogy közben szabadon lélegzik. Azt is elfelejti, ha ő ezt meg tudta teremteni 25 évesen, akkor miért ne teremtené meg mindezt akár 62 évesen is? Mindez nagyságrendekkel nagyobb megmérettetést jelent, de ez ugyanilyen sikerélményt is jelentene. Az előadáson folytatódott a sztori. Hogy érezted magad közben? Úgy látom, hogy teljesen lesokkolódtál.
Nem számítottam rá. Iszonyúan fájt.
Ugye?
Most, ha nem ebben a helyzetben ülünk itt, akkor valószínűleg behúztam volna egyet.
Miért?
Mert fájt.
Szándékosan csináltam.
Szándékosan? De én szándékosan sem szeretem, ha valaki ilyet csinál velem. Még ha példa, akkor sem.
De ez csak egy szimbólum volt.
Szimbólum, szimbólum. Neked szimbólum, nekem meg érzés.
Annyira nem nyomtam, hogy eltörjem a bordáidat, tudod?
Nagyon hálás vagyok érte.
Beszartál. Nem vártad, hogy ez lesz. Ez azt is jelenti, hogy az életünkben bizonyos dolgok váratlanul következhetnek be, és nem vagyunk rájuk nyitottak, éberek és felkészültek. Minden apró jel utalhat valamire, és az idő múlásával egy 50 éves ember pont így fog reagálni egy új dologra. Ahelyett, hogy meglátná benne a pozitívumot, abban a pillanatban összeesik, mert kiszámíthatatlanul következik be az életébe, a merevsége következtében elveszítette a rugalmasságát. Mert váratlan eseményekre csakis nagyfokú, következetes rugalmassággal lehet jól reagálni. Ha én nem vagyok rugalmas, akkor ketté török. Hajlamos vagy erre.
De nem minden váratlan eseményre lehet rugalmasan reagálni szerintem.
Dehogy nem.
Ha valaki szánt szándékkal okoz nekem fájdalmat, akkor nekem nem kell rugalmasan reagálnom.
Dehogy nem.
De miért?
Azért, hogy ne károsodj.
A rugalmas nem azt jelenti, hogy megengedő.
Akár azt is jelentheti, hogy megengedő. Autót vezetsz?
Nem. Pedig van jogsim, de nincs autónk.
Ott gyakorolhatnád a rugalmasságot, mert rutinból közlekedni mereven, a mai közlekedésben büntetlenül megúszni nem lehet. Ha ott nem rendelkezel nagyon nagyfokú éberséggel, előbb vagy utóbb karambolozni fogsz. Autóvezetés közben megállás nélkül rugalmas, következetes döntések sorozatát kell, hogy meghozd. Nem lehet úgy közlekedni, hogy én tutira 50-nel fogok végigmenni a városban, anélkül, hogy egyetlen egyszer rátenném a lábamat a fékre. Akármikor jöhet valaki, aki beugrik, kiugrik, kifordul, és ha akkor nem vagyok éber, és nem reagálok rugalmasan, végem van. Ugyanez zajlik az életünkben is. És teljesen mindegy, hogy hány éves az illető, merevség és vakság esetén egy váratlan esemény ketté fogja törni. Ez az egyik legfontosabb szükséges jellemvonás a nőiesség megfelelő megéléséhez, a rugalmasság. Persze a következetességgel párosulva. De itt másról is van szó. Közben a lány elkezdett sírni, majd megállíthatatlanul ömlöttek a könnyei, és kirohant a teremből. Ennek a kiváltó oka valami más. Egy régebbi trauma, ami nincs a megfelelő helyre rakva. Azért történt mindez, mert kiváltottam benne egy nagyon mélyről jövő érzéscsomagot, ami váratlanul jött. Egy régi negatív emléket lehet, hogy az apa, lehet, hogy egy apa minta, lehet, hogy egy pasi okozta, aki őt sokszor bántotta, amikor tehetetlen volt. A lány most ismételten megélte a saját tehetetlenségét, miközben már rég megtehette volna, hogy változtasson. Az orvos vagy a pszichiáter szerepe egy adott helyzetben az, hogy eszköz legyen, katalizátor, aki elindít egy folyamatot. Semmi más. Tudni kell, hogy meddig megy el az ember. Innen kezdve, hogy mi lesz, hogy mindezzel szembe mere nézni, vagy sem, az teljesen ő rajta múlik. Ha nem jön vissza, akkor elmenekült. Valójában nem előlem menekül, hanem már régóta menekül egy átélt trauma megélése elől, amelyet most ez a helyzet, a mellkas megnyomása váltott ki. A lány visszajött. Nem akarta elmondani, de a múltban valami súlyos trauma történt, amit eddig senkinek sem mondott el. Ha elmondaná, megkönnyebbülne. Mert olyan dolgot nyitna meg, amitől vérmérgezést kap. A legtöbb ember nem meri elmondani, ami vele történt. Pedig ott van a kezébe a megoldás, és mégsem használja ki a lehetőséget. Mi volt az?
Nem mondom el.
Miért nem? Ez nem szégyen. A hibák feltárása soha nem szégyen. Fontos kimondani, mert megkönnyebbülsz. Ott van a torkodban, érzem, hogy ott van, és árt neked. Azt mondtam magamban, hogy az imént megélted azt a tehetetlenséget, kilátástalanságot, kiszolgáltatottságot, amivel egyszer nem tudtál mit kezdeni. Valószínűleg egy pasival szemben élted ezt meg. Ismeretlen volt?
Nem. Nem volt ismeretlen.
Nagyon fontos lenne, mert az ilyen események miatt szűnik meg a nő nőnek lenni. Tényleg. Rajtad áll vagy bukik, én nem akarok veled erőszakoskodni, csak mondom, hogy kettős eredmény következhetne itt be. Mások tanulhatnának belőle, akik fiatalok, és nem élték ezt át, mert ilyen pasiból rengeteg van, aki visszaél a helyzetével.
Nem mondom el.
Miért nem?
Nem mondom.
A legtöbb ember azt gondolja, hogy ha őszinte, akkor ezzel mások visszaélhetnek. Pedig ez nem így van. Ha én őszinte vagyok, és kimondom, ami velem történt, megszabadulok a tehertől. 1. 2. Ha valaki ezt így vagy úgy kiferdíti és elmondja másnak, akkor abból gyorsan megtudom, hogy valójában milyen a másik. Az őszintességgel azt érem el, hogy sokkal kevesebb energiatöltettel fel tudom mérni őt, mint olyankor, amikor éveken keresztül mindig csak egy kicsit mondok el, és a másikról valami fontosat csak évek múlva veszek észre. És pont az ellenkezője következik be. Nem az, hogy ő visszaélt a bizalmammal. Ő is azt hitte, hogy a presztízse így csökkenne, pedig fordítva van. A kimondással a presztízs emelkedik. Régóta nem sírtál ennyit, vagy otthon szoktál sírni? Mások előtt mikor sírtál így?
Nagyon régen.
És most rossz?
Most egész jó.
Na látod. A 40-50 éves, amikor hasonlóan nem meri kimondani a negatívan megélt események sorozatát, akkor valójában gyorsítja az öregedést. Ez a folyamat háromféle módon gyorsul. Az egyik, amikor az ember öntudatlanul és vakon csak cipeli magában a terheket. A másik mód akkor következik be, ha tudja, hogy fontos lenne kimondani, de nem teszi meg, ez még inkább öregít. A harmadik a leggyorsabb önpusztítási módszer. Amikor valaki tudja, hogy mit élt át, ki is mondja, de ennek ellenére mégsem változtat dacból, merevségből, félelemből. Ilyenkor a belső feszültség irgalmatlan módon fokozódik. Pedig ott van a kezében a lehetőség, hogy újra fiatal lehessen. Lehetne! A fiatalok bátrak, csak egy idő után a bátorság elvész. Ha ezt visszaszerezzük, újra fiatalok leszünk. Ha nem, öregek. Ez a tét. Az egyik együtt jár a jó kisugárzással, a másik meg a búval baszott kapcarony megszületésével. Ez a két oldal van. Nincs más út ilyenkor. Az egyik egy halott, a másik él. Annak ellenére, hogy mindketten lélegeznek. Amikor dolgozom, nagyon érdekes átalakulás történik bennem. Ha krízis van, akkor a sajnálat megszűnik, az éberség és a koncentráció felfokozódik, és iszonyúan figyelek mindenre hideg fejjel. Amikor kurva nagy krízis van, akkor vagyok a legerősebb. A legtöbb ember ilyenkor szétesik, mert nem szokott hozzá. Én meg ilyenkor azon agyalok, hogy a kialakult helyzeten hogyan lehet változtatni, milyen lehetőségeket lehet felajánlani a másiknak. Ez valójában az orvos felelőssége. Megmutatni a másiknak, hogy a helyzetéből van kiút. Mindig van kiút. Az orvos sajnálatával, megijedésével a másik félelme fokozódik. De az orvos nem erre esküdött fel, hanem arra, hogy a legjobb tudása alapján segítse az előtte levő embert. Még egyszer hangsúlyozom, hogy mindig van kiút. Mindig. Ha valaki benne van a kátyúban, oda valahogy eljutott, vagyis belesétált. Ha pedig belesétált, akkor abból épp úgy ki is tud sétálni, mert megvan a két lába. Ha benn van, de korábban nem volt benne, akkor ezek szerint van egy út, ha csak meg nem hal. De akkor sem mindegy, hogy addig megtette mindent, amit tudott. Nem mindegy. Nagy különbség birkaként várni, és hagyni, hogy levágják, vagy harcolni. Hogy érzed magad?
Oké.
Nem igaz. Nem érzed magad jól, csak mondod, hogy jól érzed magad. Ezek a játszmák. Minél okosabb valaki azt hiszi, ha ilyen klasszikus, de felszínes mondatokat mond, akkor ezek felett a többiek átsiklanak. Csak amíg én látom a szenvedést, és a másik az okát nem mondja ki, addig tudom, hogy ott tombol a feszültség. Miért mondod, hogy oké? Nem hiszem el. Nem. Ha azt mondanád, hogy Bassza meg, olyan szarul vagyok, hogy elképzelni nem tudtam volna reggel, hogy így fogom magam érezni most. Itt kezdődne a felnőtté válás. Minél idősebb vagyok, annál nagyobb a felelősségem, mert annál több ember van körülöttem. A gyerekeim, az unokáim, és mindig a negatív megmérettetés mutatja azt meg, kinek mennyi ereje van. Nem akkor erős valaki, amikor jól mennek a dolgok, hanem a negatív események mutatják meg, hogy ki az igazi legény a gáton. Arról nem is beszélve, hogy amíg valaki egy ilyen sztorit nem rakott a megfelelő helyre, addig hajlamos lesz újra és újra ilyen pasikat bevonzani. Kérdés, kisasszony? Kimondani azt, amit érzek, nem bonyolult. Akkor tudatosul egy csomó minden az emberben. Az is, hogy mit tettem meg, mit hagytam figyelmen kívül. Mert azért, hogy én benne vagyok egy adott helyzetben, azért egy ember okolható, és az pedig én vagyok, önmagam. Sokan feltehetik azt a kérdést, hogy mindezt lehet-e orvos nélkül is megtenni, mármint az elfojtott dolgok kimondását. Egyedül nagyon nehéz, mivel nincsen azonnali visszajelzés. Ha valaki ezt hangosan kimondja önmagának, azt még nem hallotta senki sem. Szükség van egy másik emberre ahhoz, hogy hangosan kimondja valaki, mi történt vele. Különben az illető boldogtalanul megfelelő fapofával kimondhatja a falnak, hogy boldog vagyok. Nem fog megváltozni semmi sem. Odafordultam újra a lányhoz. Mi volt az? Én boldog vagyok, amire ráharapok, addig rajta vagyok, amíg nem mondja valaki, hogy elég.
Nem mondom most el.
Szégyeled?
Nem.
Persze, hogy szégyeli. Nagyon fáj?
Nem hiszem.
Persze, hogy nagyon fáj neki. Akkor miért sírsz? Ezek az öröm könnyei?
Persze. Nem. Én most erről nem szeretnék többet beszélni.
És arról sem, hogy miért sírsz?
Már nem sírok.
Nagyon zárkozott csaj vagy. Azt tudod? Nem tudtad? Borzasztó nehezen nyílsz meg. Komolyára lesz ennek.
Az ember azt érzi, hogy akkor tehetett volna valamit, és bánja, hogy nem tett semmit, és haragszik, és dühös.
Kire?
Magára.
A harag önmagammal szemben az önbüntetés. Egy nagyon érdekes kör alakul ki. Ha büntetem magam, akkor gyűlölöm is magam. Ha gyűlölöm magam, akkor meg hogy tudom szeretni és elfogadni magamat? Ha meg ezt nem tudom megtenni, akkor hogy tudok szívből szeretni mást? Hogy?
Nem tudom, hogy ez a harag hogy múlik el.
Megbocsátással önmagamnak.
Mitől bocsájtasz meg? Bebizonyítod 55-ször, hogy nem csinálok ilyet, vagy nem hozom magamat ilyen helyzetbe, vagy ilyen helyzetben másképp viselkedem?
Ilyenkor megkérdezem az embereket, hogy hány napból fog még állni az ő életük. És akkor azt mondják, hogy remélik még 10 000, 20 000, stb. A válaszom erre az, tudja, az a helyzet, hogy az én életem ebből az egy napból áll. A tegnapi napom már meghalt. A holnapi napomat még nem élem. Nekem ez az egy napom van, és ezt az egy napot én jól be tudom látni. A délelőttöt is, meg a délutánt is. Az én életem erről az egy napról szól mindig. Ezért van az, hogy hiába cselekedtél megfelelően a múltban sokszor, ha ugyanezt a mai napon nem fogod megtenni. Mert mindig a mai nap dönti el, hogy milyen lesz a jövőd. Hogy fogod a társadat szeretni a mai napon, ha a szívedben gyűlölet van? Hiúsági kérdést csinálsz a dologból. Jaj, veled ezt valaki megcsinálta, ahelyett, hogy levonnád a konzekvenciát, és mennél tovább.
Vannak dolgok, amikre, ha az ember nincsen felkészülve, ha nem gondolja ő maga, hogy éppen akkor el akarja mondani, akkor nem.
Én meg úgy érzem, hogy ez egy üres kifogás. Amit most hallok, azt okoskodásnak hívom. De a vonat az elment. Ez a lány megfosztotta magát attól, hogy büszke lehessen magára. Ez az, amikor valaki hagyja, hogy a félelem elvegye az önbecsülését. De az ilyenekre is szükség van, mert meg lehet tőlük tanulni, hogy milyen ne legyek én. Khalil Gibran jól fogalmazta ezt meg. És amikor egyikőtök elbukik, a mögötte haladókért bukik el, hogy figyelmeztessen a kőre, melyben elbukott. Igen, és azokért bukik el, akik előtte járnak, akik gyorsabbak voltak, és lábuk biztosabb, ám a követ el nem távolították. Azt is megtanultam, hogy a saját fejemmel csak a saját életemet élhetem. Én az ő helyében gondolkodás nélkül beszéltem volna bármiről, akármiről, és nem szégyeltem volna semmit sem. Mert az az ember, aki egy csomó mindennel nem mer szembenézni, folyamatosan keresi a kifogásokat. Most ezért vagy azért nem jó, de az élet törékeny. Az is könnyen előfordulhat, hogy holnap lebénul, és ezt már soha nem fogja tudni kimondani. Miért is nem akarta? Dacból, makacságból, gyávaságból. Tök mindegy, de nem tette meg. Ez meg már az ő felelőssége. Lehet így is élni, de ez így megéri. Bátraké a szerencse, mert megvan a hitük a változtatáshoz. Azért, mert ők nem adták fel a hitüket. Kisasszony, miért hallgat? Asszonyom, miért hallgat?